Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Egy pár percet arra gondoltam, hogy a mai podcastot felveszem anélkül, hogy a soha többet részvényre kitérnék. Ugye a soha többet részvény, ez a szó szerinti fordítása nivida, mint gondolatsegítő a barátomnak, aki egy pár héttel ezelőtt, vagy pár nappal ezelőtt mondta, hogy azt a nem is tudja a nevét annak a cégnek, azt kellene megvenni, és az Nvidia-t így neki, hogy nivida fordítottam le. Ebben eszembe jutott, hogy volt olyan 25 évvel, 30 évvel ezelőtt, hogy is lehet másképp a pénzügyi világból egy marketing ötlet, a 10 Jahre und nie wieder, tehát 10 évet és soha többet. Ez volt az ötlet, 10 évig különböző számlákat összecsatolni egymással, és abból olyan finanszírozási modelleket felépíteni, hogy kvázi mint perpetuum mobile az nyugdíj irányába nézve hozzon hozamot az ügyfélnek, és lehet, hogy az a marketinges, aki ezt kitalálta, egy kicsit így nivida, Nvidia-ra gondolva túl előre volt az idejébe. Köröznek nagyon azok a számok, hogy mi lenne, ha ugye visszamenőleg valaki 10 évvel ezelőtt megvette volna $1000 az Nvidia részvényt, akkor ez alatt a 10 év alatt az $1000 aktuálisan olyan 148 ezer dollár lett volna. Aki még egy évvel ezelőtt vette volna meg az Nvidia részvényt, annak az $1000 most 3200, tehát több mint a háromszorosa lenne. És ha visszamegyünk egészen 1999-ig, tehát 25 évvel ezelőtt az $1000 Nvidia-ba, az pillanatnyilag $2.7 millió lenne. És ezek a számok persze, amikor van egy ilyen hype, azok jönnek, és ott látom, hogy könnyes szemekkel egy páran ülnek, és sajnálják magukat, hogy ez nekem miért nincs, és ha ez lenne, akkor így meg úgy. Hozzá kell mondjam, hogy 99-ben, annak ellenére, hogy már elég hosszú ideje a piaccal foglalkozom, Nvidia nem mondott nekem még semmit, még 10 évvel ezelőtt se. Tehát még insiderként is ebbe a témába így belelenni. És ha valaki eldönti, mint ügyfél, és a tegnap jó volt egy jó kérdés a divány beszélgetésen Szombathelyen, hogy lehet, és lehet-e egyáltalán egy ilyen hangulatban, amikor egyes szektor körül kialakul egy ilyen hype, higgadtan, nyugodtan portfóliót összeállítani, és persze a válasz erre az, hogy lehet. A döntő, hogy ebből az egyes őrületből, a mazsola keresésből kiszállni, és higgadtan egyszer kezelni azt a kérdést, hogy a szektor az nekem esetleg érdekes-e a portfóliómba, és ha igen, akkor nem egyes részvények lovaglásán megvásárolni ezt, hanem a széles piacot azzal, hogy egy megfelelő szektor befektetési alapot vásárolok be. Inkább az a kérdés a döntő, hogy hány százaléka a portfóliómnak egy kiegyensúlyozott allokált portfólióban legyen ebbe a szektorba, hogy ne legyen csak túlsúlyos ebbe az irányba, mert létezik más is, és a mai podcastban egy kicsit azért tekintek arra is, hogy az egész KI hype téma mögött, vagy a technológiai szektor KI hype mögött mi alakul ki a háttérbe, ami ugyanúgy jöhet, mint következő hullám, és ezek mindig megvannak, mert a tőke áramlik a szektorok között, és aki mindig arra ugrik rá, ami aktuálisan megvan, azzal el kell fogadjam, hogy oké, már későn vagyok, lehet, hogy még egy ideig a lendület visz magával, de ez túl kevés és túl rövid időszak az, hogyha megveszem az egész szektort, akkor azt is látom, csak most az elmúlt heten megnézem, egy olyan befektetési alap, amelyik ezt a szektort lefedezi, az így a hónap elejétől az stabilan 4,5%-kal emelkedett, csak gondoljak bele, ez február 22-én, és még a hónapnak vége sincs, és 4,5%-kal csak egy szektor emelkedett. Ezen belül megvannak az egyes felhájpolt szupasztárok, amelyekek plusz 20-30-40%-kal mennek fel, le csapognak, kiszámíthatatlanul részbe a privát befektetőknek. Tehát ez mindig a kérdés, hogy ha valójában szeretném, hogy az a szektor benn legyen, akkor milyen eszközt veszek kézbe, és ez hogy építem be, és erre vannak lehetőségek. Tegnap az volt az érzésem, így a nap végére, hogy mintha csak egy vállalat létezne. Tehát érezve az egész világ csak, mint az egér a kígyó előtt, nézte, hogy akkor most mit fog mondani Nvidia, főleg a data center témakörökbe. Napközben én is útközben hallgattam egy pár dolgot, és valaki, nem is tudom, hogy kitől jött, Benjamin Graham-et idézte vissza pont ezzel, hogy ennyire csak egy vállalatra néz a világ. Ő mondta valamikor, jó 100 évvel ezelőtt, hogy a birkák csordájából, ha kiugrik egy bárány így a kerítésen, és a többiek ezt látják, akkor mit csinálnak? Hát utána ugranak, mert annyira feszült már a helyzet, hogy egy birka már eldönti, hogy mi történik a nagy csordával, és valahogy körülbelül így viszi magával egy vállalat az egész szektort. Hozzá kell mondani, hogy persze, hogy nagy innováció és nagy fejlődés történik, és pont erre figyelt a piac tegnap este is, hogy néznek ki egyáltalán a számok, és azután, hogy milyen lesz a reakció. De így egész nap a nagy Nvidia zaj mellett szinte háttérbe szorult az, hogy a Fednek az utolsó, az Amerikai Központi Banknak az utolsó gyűléséről a protokoll az nyilvánosságra került, és abból ki lehetett venni, nem volt újdonság benne, ez pont az volt, amit az igazgatók ugye az elmúlt hetekben mondtak, hogy keep cool, nem lesz olyan gyors, annyi kamat csökkentés, mint amit ti magatoknak bebeszéltek, és ez jött ki belőle, hogy nagyon óvatosan gondolkoznak azon, hogy a kamat csökkentéssel mit kezeljenek, tehát miközben J. Paul az utolsó gyűlés után ugye azt mondta, hogy a kollégákkal arról beszélgettünk, hogy kezeljünk esetleg kamat csökkentéseket, a piac egyből azt mondta, juhú, akkor nagyon sok kamatot akarnak csökkenteni, és a protokollból kijön, hogy azt mondták, hogy óvatosak legyünk azzal a kérdéssel, hogy kamatot csökkentünk-e, tehát a valószínűsége, hogy további kamat emelés nem lesz, ez közelebb van, ezzel a gondolattal is egy páran kezdnek kibékülni, sőt, egy páran azt a gondolatot is kezdik forgatni, hogy mi történne, hogyha további kamat emelés lenne, mert a számok azt bizonyítják be, hogy az úgynevezett semleges kamatszint az akár magasabb tud lenni, mint amit eddig gondolt, akár az Amerikai Központi Bank is. Ezt miből lehet látni? Hát főleg abból, hogy a gazdaság milyen állapotban van. Persze, hogy egy-egy szektornak ez fáj, és sokkal nagyobb kamat kellene legyen, de ez is meg tudja oldani az idő. Tegnap jött egy olyan visszajelzés is, hogy de hát ezt hogy képzelem el, hogy az árak mekkorák, és hogy lehet ezt kifizetni, és az ingatlan szektorra mondtam, hogy lehet, hogy kamatcsökkentés nélkül is helyre tud állni. Hát persze, hogyha megvannak a fantáziák a piacokban, megvan a növekedés, akár a KI szektornak az innovációival, akkor a nagyobb bevételek arra motiválják a piacot, hogy a nagyobb árakat is kifizetik. Tehát ez mindig arányok kérdése, hogyha egy szektorban van növekedésem, akkor nagyon egyszerű, hogy akár a magasabb árakat is kifizetem egy másik szektorba, és ez tudja stabilizálni azokat a szektorokat, ami most éppen érintett a hirtelen kamatemelések miatt. A data center téma az azért fontos Nvidia-nál, mert ugye az egész KI technológia arra épül rá, hogy nagy adatbázisok kellenek, és itt ChatGPT ezzel együtt az OpenAI-nak nagyon nagy szüksége van, az Nvidia chipekre, Microsoftnak szüksége van rá. Különböző számokból lehet azt látni, hogy Nvidia pillanatnyilag dominálja ezt a piacot, 98%-át a grafikai processzoroknak Nvidia gyártja le. Ez persze oda is vezet, hogy azért ébredeznek a konkurencia is, aki egyre többen szeretnének ebbe a témába belemenni, mert hát nem akarják csak egynek hagyni a nagy svéd asztalt. És itt tegnap is beszéltünk arról, hogy ugye SoftBank is ebbe gondolkozik, AMD gondolkozik, Microsoft saját maga gondolkozik, Apple így is úgy is gondolkozik már ezeken, és ha gondolkoznak, azt jelenti, hogy a háttérben ezen rajta is vannak. Amikor kijöttek a számok, akkor ebből lehetett látni, hogy minden témában megint felülírta Nvidia a számokat. A nyeresége 4,6 dollár helyett 5,16 lett. A forgalom a 22 milliárd dollár, csak egy negyed évre várva lett 24 milliárd dollár. Nem, 20 milliárd dollár volt elvárva, és 22 milliárd dollár lett, és a kitekintést egyből tovább megemelték 24 milliárdra 2024 első negyedévre, és a data center témában sokkal nagyobb volt a forgalom, itt is 17,2 volt elvárva, és 18,4 milliárdot tudtak jelenteni. Annak ellenére, és ez fontos téma volt, hogy a Nvidia-nak a globális piacon a forgalma 20% körülbelül Kínából, de a kínai forgalom csökken. Tehát annak ellenére, hogy kínai menedzserek ugye az IT-szektorban félnek Trump újraválasztásától, és ezért előre hoznak rendeléseket, tehát abból lehet kiindulni, hogy a kínai számok azok fel vannak turbózva emiatt, ennek ellenére csökkennek, és annak ellenére, hogy a kínai számok a 20% forgalom rész csökkent, ennek ellenére sikerült Nvidia-nak növekedni, az azt jelenti, hogy a többi szektor, ahol nincsen ilyen előre hozott megrendelés, annak ellenére, hogy több regió egy kicsit, mondjuk ideális esetben távolról figyeli, hogy mi történhet esetleg Trumppal, de a szankciók nem érintenék annyira, tehát itt nincsenek előre hozott megrendelések, ennek ellenére ezek a szektorok nagyon erősen növekednek. És mikor kijöttek a számok, akkor azután alapjában azt lehetett látni, hogy a piac elég mau formájába kezelte a számokat, és először mínusz 4%-kal hirtelen leült, még jobban, tehát Nvidia már az elmúlt napokban csökkent az árfolyamokba, és a számok után annak ellenére, hogy fantasztikusak voltak a számok, mínusz 4-jel leült, azért, hogy azután egy rakétát indítson el, és a mai nap indulása nagy valószínűséggel plusz 8-9% lesz. Ami megint azzal van összefüggésben, hogy a fiac most már nem csak a forgalmat figyeli, hanem azt is nézi, hogy oké, mit mondanak, hogy mennyire sikerül a lead time-ot, tehát a megrendelési időt lerövidíteni és hatékonyabbá tenni az egész chip tervezését. Tehát ez fog tovább ebbe a szektorba foglalkoztatni, hogy a mesterséges intelligencia az mennyire segít a hatékonyságot emelni. És pont ez a hatékonyság emelési kérdés az, ami akár egy másik szektorba, ami nem technológiai szektor, de a mesterséges intelligencia abba a témakörbe is egy fontos szerepet játszhat, vagy játszik már, az így a háttérbe csendesen, nyugodtan növekedik ki magát. És az érdekes az, hogy az a szektor egy melléktermékből kezdett el nagyon erős lenni, és ebbe két vállalat nagyon-nagyon erősen kinövekedett. Másképp egy geeknek van egy fontos szerepe abban a szektorban. Eleinte azt hittem, hogy ez egy fordítási probléma. Ez a gila kéreg geek. Ezzel a geekkel dolgoznak, kísérleteznek, bizonyos betegségekre gyógyszereket keresnek, és a diabétis kezelésre van főleg, volt ráfokuszálva, voltak a tesztek, és ennek egy mellékterméke mutatkozott, ami főleg a túlsúlyos amerikai piacnak egy érdekes megoldás. Az európai válasz erre a kérdésre az Ozempic, és Novo Nordisk, mindegy európai vállalat, Amerikában Eli Lilly nagyon erősen növekedtek ebbe a témába, és ez egy elemzőnek, és itt csak ennek az elemzőnek a véleményét veszem kézbe, Jordi Visa, ő a Chief Investment Officer egy nagy elemzőháznál, Wise Multistrategy Advisors, és az aktuális negyedéves levelébe arra tér rá, és ő elég tisztán nem azt mondja, hogy ha ez történik, akkor esetleg az lesz, vagy így találgat össze-vissza, hanem ő elég tisztán pozícionálja magát, és azt mondja, hogy ez fog történni, aztán ezen lehet vitatkozni, hogy ez így jön-e vagy nem. De azt mondja, hogy pont az egészségügyi szektorba, ha belegondolunk, most rengeteg vállalat a mesterséges intelligencia implementációra investál és pénzeket mozdat meg, de ezek a pénzek még mindig semmi ahhoz képest, ami az egészségügyi szektoroba meg van mozdítva, főleg különböző betegségeknek a kezeléséről. És hogyha ki meg tudja gyorsítani a mesterséges intelligencia a gyógyszerfejlesztéseket, hogy sokkal gyorsabban tudjunk találni olyan betegségekre megoldásokat, amelyikbe eddig a kezelésre nagyon sok pénz van elköltve, akkor persze, hogy a tőkepiac úgy látja, hogy ezt az investíciót investálni technológiai innovációkba minden esetre megéri. És ugye a biotech szektorban, az egészségügyben a vállalatok általában csak akkor tudnak jó számokat kimutatni, és akkor érdekes egy biotech vállalat, amikor már megvannak az első, második, harmadik fokú tesztek, megvan konkrétan a gyógyszer, megvannak, lehet látni a hatásokat, és főleg a biotech szektor az egy, még akkor is, hogyha valaki a tőkepiaccal foglalkozik, de a biotechnológia a hátterekkel részletekbe látni, hogy ott mi is történik, ez egy nagyon speciális szektor. Tehát, hogyha valaki ezt le akarja fedezni, akkor itt véglegesen azt kell mondjam, hogy a befektetési alapoknak a létjogosultsága még fontosabb, mert egyes, csak kiválasztott részvényekkel ezt a portfólió betenni elég kockázatos a befektetőnek. Itt látom, hogy az elmúlt évtizedekben a legtöbb homályos sztorit az egészségügybe és a biotech szektorba adták el az embereknek, mert itt valami kísérletek és ötletek, és hogy mi történik a sejteknél, ezt a sztorit olyannak, aki nincs benne, nagyon hamar el lehet mondani, és hogy mennyire fantasztikusak lesznek majd a számok, ha az első, második, harmadik teszt után majd lesz belőle gyógyszer. De ezekben a fejlesztésekben, és ugye ezek idők. És a pandémia idejében beszélgettünk arról többször, hogy mennyire meggyorsította a kvantkomputer és meggyorsította a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyógyszerek előállítási folyamatát, mert nem egy laborba dolgozik egy vagy két nagyon intelligens ember, és ott kísérleteznek és megnézik a dolgokat, hanem egyből ezek a laborok világszerte össze vannak kötve egymással, és ha világszerte hárman dolgoznak ugyanazon a gyógyszeren, akkor ezt összekötik, és sokkal gyorsabban ki tudják fejleszteni a gyógyszereket, az átfutási idők rövidebbek tudnak lenni, és ami még fontosabb, hogy rengeteg tudományos munka létezik valahol adatbázisokba, könyvtárokba. Vannak olyanok, akik ezt próbálják akár még el is olvasni, de persze, hogy már csak ebbe is a mesterséges intelligencia nagyon tud segíteni, szinte just-in-time gomnyomásra azt az aktuális információt kihozni abból a több ezer munkából, ami lényeges például egy bizonyos gyógyszernek a fejlesztéséhez. Tehát ez itt látható, és az elmúlt hetekben kezdett ébredezni a biotech szektor is, amelyik ugye a COVID hype után eléggé erősen újra visszaereszkedett, pont a mesterséges intelligenciának kézzelfogható alkalmazásai mutatják azt fel, és ez lesz a jövőben egy lényeges kép, hogy mindenik iparág és szektor, amelyik fel tudja mutatni konkrétan, hogy a mesterséges intelligencia implementálásával hogy lehet a struktúrákból a hatékonyságot még jobban kihozni, és a levegőt kipréselni, ami pillanatnyilag idő volt, és mivel idő volt, pénz volt, és mivel pénz volt, ezért nehéz volt sok mindent megfinanszírozni, ezeket le tudja nagyon erősen rövidíteni az MI alkalmazása, és ez az, ami most egymás után így szektorokat fog érinteni. És ezzel visszakerülök oda, hogy a higgadt, nyugodt portfóliószállítás pont ezért érdemes, hogy egy széles globális összeállítás, és nem az szerint van túlsúlyozva, hogy egy szektor most lovagzik, vagy a másik, mert a tőke mindig fog áramlani különböző szektorokból, és ami már nagyon erősen emelkedett, az persze, hogy még lehet, hogy azt a szintet tudja tartani, de az, hogy a tőke újra kiszáll a szektorokból, és keres más regiókat, ez eddig is így volt, a jövőben is így lesz, és ezért a stabilan gondolkozó, privát, nyugodt befektetőnek ez a fontos, hogy minél szélesebb legyen a portfóliója, és ne legyen túl szűk egyes iparágakra összehúzva. Csak az Ozempicnek a hatását, ha megnézzük, hogy egy gyors gyógyszer mit tud elérni, ezt a dánok érzik nagyon erősen. Ugye a Dénemárka deviza oldaláról alapjában össze van kötve az euróval, de csak, hogyha megnézzük az éves gazdaságet, teljesítését Dénemárknak, akkor ők most már a tavaly óta két számot mutatnak ki, Az egyik szám inkluzív Novo Nordisk, a másik szám pedig exkluzív Novo Nordisk. Tehát, hogy lehessen látni, hogy körülbelül a GDP hol van, és 2023-ban Dénemark Novo Nordisk nékül 0,2% növekedés mutatott ki, inkluzív Novo Nordisk több mint 2%-ot. Tehát 10-szer akkora növekedése csak egy vállalat miatt, tehát ez is már egy érdekes szám ezt elérni, hogy egy gyógyszer és egy vállalat olyan szintre tud növekedni, hogy ez egy egész országnak a gazdasági teljesítményének 2%-ot kitegyen. Tehát ezzel így végre kilélegzünk, azt mondjuk, hogy végre megvolt ez a szülés, soha többet számokat jelentett, és ma normalizálódik, remélem, egy kicsit a világ, és figyelünk más dolgokra is, azért, hogy majd hónap a hétvége előtt még egyszer elbeszélgessünk. Kívánok mindenkinek ma is kellemes, sikeres napot, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézat podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézat podcaston!